ketté oszlik a tábor. Fele megindul a vezérkapitánnyal, fele pedig kíséri Sandoval urat. A tlaxcalai határvidéken nyüzsög, szinte felburjánzik az élet. Körös körül idegen törzsek főnökei, távoli szövetségesek, akiket megszédített az idegen fehér szellemek zsákmányszaga. Mindazok, akik meghajlottak Moctezuma előtt, most felegyenesednek. Valaki látta már a teckokói pártütőket, éjszaka keresték a szállást, melyben Fekete Virág lakik. Suttogtak a rettenetes fekete bajról, mely mint skorpió csípése úgy terjed végig Anahuacon. Úgy mondják, kerüli a teulészeket, bár egyikük, egy fekete ördög, akit urai megjelöltek tüzes pecsétjeikkel, arcán hordta már a fekete himlő nyomát, elmart a testét, végig harapódzott a völgyön, seregestő ülnek gyászt szegények és kacikák, főnökök temetik gyermeküket, és hiába áldoznak az isteneknek, szétmarja, roncsolja testüket a métej, mely ellen nem segít semmiféle langyos fürdő sem. A haragos úr trónjának örököse ott kínlódik palotájában, és nincs irgalom a bajra. Összebújnak, várják a völgy széle felé a felszálló füstjeleket, lesik dobokütemét, fénycsíkokat az éjszakában, olvasnak a földrögei között és várnak. Így lett este, amikor egyszerre megmozdult a hatalmas indián tábor. Először csak a dobok lágy hangú üteme áradt ki, aztán elerett a hang. Fuvolákat hallott és dobokat, megszólaltak a mély oboafélék, a török bőrrel bevont tetején perdülnek a dobverők, festett agyaktrombiták és kagylókürtök. A kempoalbéliek, utána a nyulánk, világos otomiak, a totonákol mély, kemény dobjai a tlaxcalai fúvósokkal egybeborultak. A spanyolok tehetetlenül hallgatták a zajt, senki sem értette okát. Cortés nyugtalanul tekintett az ágyuk felé. Mi történik itt, Marina? Különös gazella lépéseivel leszaladt a palota lépcsőn, mely elválasztotta a spanyol tábort, elnyelte a sokaság, nem látszott ki köntösének szegélye. Cortés már bánta, miért engedte ennyi vadult indián közé a lányt. Aztán megjött, kicsit tépetten, a futástól lihegőn, úgy nyújtotta kezét előre, mint szokás Anahuacban, amikor híreket hoz valaki, és még nem tudja, öröm vagy gyász színeit viseli-e szava, ha mondja. Cuitlahua úr, a nagy úr, rettenetesen nagy úr megtért isteneihez. Az új métej elragadta, mint elragadta asszonyát is, Tenochtitlánban egybegyűlt kacikák, urak és főnökök tanácskoztak a fejedelmekkel, és ma reggel reátették a zöld kvecáltól léket a legvitézebbnek, Guatemozinnak, a lecsapó sasnak fejére, és ő elfogadta. A lecsapó sas, az úr, nagy úr, az igen nagy úr, akit tisztelünk mindnyájan Anahuacban. Te is, Marina? Így tanították, így mondja a régi szó, és nem tudom másként. Így üdvözölték atyáim és azok atyái a hírt, mely átjött a hegyeken, és arról szólt, hogy új fejet ékesített a szentséges zöld kvecál korona. Hajnali mise után átölelték egymást a kapitányok. Cortés keresztet vetett, utána kihúzta kardját, és előre mutatott Tenochtitlán felé. Két kezében volt a diadal és a semmi. 800 katonával, most kétkedve, óvatosan indult el ugyanazon az úton, melyen fele annyiad magával esztendeje fergetegesen keresztül gázolt. Nem Isten többé, csak bajvívó, szemben vele indián vértben ott áll lándzsásan a lecsapósas, ismeri a spanyol kardoknak és a szekercéknek erejét, számszeriának titkát, sisakok vasát. Százszámra hordtak elébe spanyol fegyvereket a borzalmak éjszakájának hajnalán, ahogy kimosták körös körül holtak kezéből, csatornai szapokból. Lecsapósas nem misztikus, mint egykoron Tétova babonák közt tévejgő Moctezuma. Férfi, aki elsápadt, hogy Cortés táncra kérte Tecuipót, s hatalmas, csontos keze átér derekán. Férfi, aki a konok fekete szakállas arcot túlontúl ismeri, ízlelni vágyott húsát álmatlan éjszakákon, amikor megzendült az áldozati dob a teokalli tetején. Egy sápadtarcú élős maragdja gőzölök az istenek felé, s nyalja szája szegélyét, melyet elpálasztott a vágy. Férfi vacsorán felnyesni Malinche fűszerbe pácolt testét, s a vacsorán ott heverne mellette Tecuichpó. Nézz szembe mindezzel! Nem vagy többé fehér isten! Sorsodat nem védi elernyett, hulló ország lankat embercsordája. Férfi felágaskodik nyergében, végignéz seregén. 80 lovasa van, és majdnem 10-szerese a gyalogos. 20 ágyút cipelnek az indiánok, spanyol kürtök szavára idomítják könnyű lépéseiket a 10 000 főre rúgott tlaxcalai harcosok. Amikor felhágott a nyeregbe, vénebb volt a legvénebb veteránnál, akinek arcát mélyen karmolta végig az idő. Újra elsuhant nagy csontos lovának hátán a lelkesült, hajrázó sorok előtt, érezte az édes szédülést, egy csodálatos imperátor pillanatot, ahogy végig kísértett Salamanca óta, s hallja háta megett az egykori magiszter szavát. Látjátok? Most indul el Cézár. Cortés imperátor, szent lélek lovagja, 5. Károly mennybéli országának vikáriusa meghajtja fejét. Nem szabad még egyszer hibáznia. Aki másodszor, 1520 tele után megindul délfelé, nem legény kalandok jókedvű hőse többé, aki egy öklével be tudja zúzni Eldorádó mesekapuját. Ahogy megy elől kapitányaival, órákon és órákon át hallgatagon, egybeolvad legendák sora, néma vitába mélyedt Carlos úrral, akihez végtelen sorokban intézi leveleit. Legkegyelmesebb uram, így szólna az episztula, itt állok előtted, kezemben van új Hispánia végtelen birodalma, törzseivel és tartományaival, melyek, látod, mind-mind hódolnának neked, vazallusok és kacikák, kikből holnap már leghívebb grófjaidat formálhatod, aranyukkal, zsákszám, kakaóval, ezüstben fürdő városokkal, mind ott hevernek trónusod előtt, és te csak egybecsukod ajkadat. Hallgatsz. Mióta megindultam, még sóhajtásnyi sem jött el tőled ide, hozzánk. Nem tagadsz meg, de nem küldtél egy lat puskaport sem. És annyit se üzensz vajon, engeded-e, hogy neveddel ajkamon hallhassak meg, ha úgy kívánja a végzet? Olmedo megfogta karját. A kimérákkal hadonászót odavezette egy útszéli szentély elé. Az áldozati pitvaron még ott kormosodtak a vérnyomok. Olvasd! Megkopott, darab ólommal farra rajzolt, spanyol szavak voltak, fehér stukkófolton. Itt élt a szerencsétlen Juan Huste lovag, 3 társával egyetemben, keserves áldozatnak kiszemelve. Isten légyen irgalmas hozzánk! Szegény Huste, Narvéz úr fiatal szőke hadnagya. Keze ökölbe szorult, már vetette volna a zsarátnokokat, hogy vérrel és tűzzel tisztuljon egy gyilkos vidék. És akkor jöttek hosszú sorban alászkodó kacikák és főnökök. A kommentárokból ismerte Cézár mosolyát, mellyel fogadta a hódoló druidákat. Átölelte a főnököt, kinek kezén talán Juan Huste vérének egy cseppje freccsent végig, és mondta, barátom, öregebb lett, s ahogy az írás mondja, okos, miként a kígyó, és ravasz, mint a róka. Megszokta, hogy ahol sátrat vernek, falu szélén, városterén, erdőtisztáson, ott udvart tart. Fekete vezéri pompával fogadja vazallusait. Eldönti szomszédos kacikák határperét. Halott fejedelmek fiai hozzák osztályos vitáikat. Guatemalából jönnek, követek, rabnőket hoznak, szívük felett veres pont mutatja, hogy isteneknek szánták őket. Fejükön meglocson az új életvize, holnap már lepényeket sütő lányok, akik katonákkal osztják meg kenyerüket s ölüket. Még soha ilyen egy nem volt kapitányaival. Szegény Velázquez, néha hívná, s az árnyéka sem felel. Alvarado épp oly féktelenül lobog, mint amikor megindultak Trinidadból. Sandoval a legkedvesebb, fiának érzi. Oli mindig idegen marad, mint vérebet elereszti, s már jó a fekete legenda. Ennyi ember, ennyi asszony, ennyi gyermek. voltak. Ordaz arcára lassan visszatért az élet, ahogy felvillanak a völgy lila, húsos testű virágai, a hágnak felfelé, tobzosok, borókafenyők. Ha kihajolsz, innen már kellene látnod a csodálatos Anahuacot, amint sok-sok toronytemplomával emelkedik, és süllyed a fáta morgánában, mint idegen világ szívverése. Ilyenkor megelőzi Ordazt, előre lovagol, keze ernyetten tartja a gyeplőt, csak szeme él, s tekintete oly mohó, oly fürkésző, mint egykor Godofréd úré, Jeruzsálem kapuja előtt. Reggelre vannak Teckokóban, se asszonyok, se gyermekek. Az első út a Teokalli párkányára vezet, innen le lehet látni a tóra. Mintha vízi világ lenne, százszorosra megdagadt Velence, deregék, uszályok, kanuék, pirogák, mintha kergetőznének egymással a kékes-zöldbe csillanó tavon. A széles, kövezett úton 80 lópatája csattan végig. Az út szélére merészkedő teckokóiak leborulnak, széttárják karjukat, így várják, míg fejük felett el nem villan a szellemcsapat. Lovagolnak. Egyik nyerekben mereven és mozdulatlanul ott ül fekete virág. Arca harcosok és császárok színében tarkállik, s fejéről leomlik a királyi zöld kvecál. Így érnek be Teckokóba az indián segélycsapatok. Élükön poroszkál már a fekete virág, aki örökeszelősként szeretné két kezébe fogni a csodálatos atyának, a böjtölés urának ősöktől megszentelt városát. És minden oly üres. Hódolók és processziózók helyett csak néhány duzzogó pártütő, dolgot kerülő koldus népek közt üres, lakatlan kövek fogadják, és ahogy kicsit feljebb hág a templom platóra, ott imbolyog a napsütésben néhány kitömött lóbőr, szomorú, fehér szakállas, szárított spanyol fejek. Búcsút vesz Sandovaltól, aki éjszakán át járja meg Teckokótól Veracruz felé az utat. Holnap már katonácsainak százai fogják döngetni a fiatal fákat, s a hepehupás utakra rá fognak gördíteni friss, sikamlós, olajjal meghintett törzseket. Sandoval férfi szavára vállalta, hogy szárazföldön át magával hozza a teckokói tópartig a 13 megépített vitorláshajót. Hadjárat ez, háborús ütközet nélkül. Elől mennek a veteránok, lovasság, ágyúk, oldalvéd. Napjában 20-szor is véglovagol Sandoval, s nézi, mint locsan meg hatalmas vödrökben az olaj, mint gördülnek tova az ácsolt kerekek, mint cipelik az összetört szekerek, a vas szerkezetet, sorgonyokat. Egyedül van, amikor estére tábortűznél utoléri Veracruzból az indián gyorsfutár. Végig járta az őrszemeket. Vigyáz neke, körös körül, nem leselkedik valamelyik bozótos szélén portyázók, égető gerillahada. Mire visszakerül, sátrában a levél. Hispániából befutott az első királyi hajó, így írja a városparancsnok, fedélzetén az udvari biztos, aki Cortés úrtól bekéri majd az ő számadásait. Ő kegyelmessége, Aldaréte úr hajója befutott békésen a kikötőbe, a nagyúr most elpihent, reggelre indul kíséretével, s elvárja Hernando úr kapitányától, hogy gondoskodjék útközben szállása felől. Sandoval egyedül van. Nem kérhet instrukciókat Teckokóból, majdnem éjfélre jár az idő. Neki magának most határoznia kell. Az első királyi embert kell fogadni. Új-Hispániában ez az első válasz, mely Puerto Carreroék missziója után megérkezik. Hajnalra visszaindult Tlaxcala felé, magával vitte a takarosabb tiszteket, s válogatott indián csapatok élén a díszbe öltözött ifjabb főnök fiakat. Egy kisváros határában porfelhő mutatta, hogy az első találkozó izgalmasan gyönyörű pillanata mindjárt bekövetkezik. Sandoval és Aldaréte úr egyszerre szállt le lováról. Az idősebbik spanyol kitárta karját, s magához ölelte a fiatalabbikat. Sandoval arca mosolygásra áradt, a kacikák meghajoltak, a szolgák lóbálták a kopálfüstölőt, s kürtök, illatos füst jámborzsolozsmák hangja beborította a szinteret. A tejhatalmú királyi komisszárius csipkés madridi díszruhájában meghajolt Sandoval előtt. Nézte a fiatal, rusztikus harcost szép, tiszta szemével, de előreugró nyulajkával, lám szakadozott vérfoltos a gúnya, foltozott a derék és zeke, szalonnás, horpadásos a bőr, melvért, a széttört sisak drótokkal van egybefogva, kardja nehéz, fekete zsoldos szerszám. Mondhatná, züllött szegény legény, de lám mellét széles aranylánc veri, melyen mi asszonyunk képét ismeretlen égköves virágok veszik körül, övén türkiz és maragd, lovának szerszáma tiszta vertezüst, körös körül a tisztjei arannyal foltozott fele második öntösben, borostás, sebektől eves arccal, ám sisakforgójuk darab rubint, nyakba vetett násfájuk értéke. Otthon kisebb birtok lenne, könyökük viszont kilátszik a foltos kabátból, ing nélkül feketén sebesen villan ki a bőretest. A kislovas csapat hamarosan elérte a küszködő munkatábort. Hikimek ezredek meneteltek spanyol harsonaszóra, előre nyújtva öles rézlándzsáikat. A katonák lekapták sisakjukat, meglóbálták, jókedvű zsoldos szokás szerint. Sandoval végignézett vendégén. Sápat szőke Habsburg arcú nagyúr. Északi arisztokrata, akit az új udvar kegye küldött Új-Hispániába, hogy az aranypatak forrásánál tegye tisztába zilált pénzügyeit. Közel járt a 40-hez, fáradt, csömörlött mágnás, aki untan emlékezett az udvari indrikákra, és otthoni gondjait kiszellőzte a 3 hónapig nyelt sós levegő. Megszépült attól, hogy lóháton ülhet, könnyű, finom páncélját nem fakítja meg lovagi játékos tornák pora. Kedvtelve fogta kezében nehéz lovagi kardját, melyet még atya csorbított ki Izabella alatt. Bozótosan lovagoltak át. Ismeretlen ízét érezte a világnak, zúzmarás, esős január, most csodálatos színekben tarkállok. Liánok tekerőztek rá a végtelen nyugalmú fákra, papagájok rikoltozva kísérték a csapatokat. Látta az indián útvizsgálókat, amint fülüket a pázsitra hajtják, s aggodalmas gonddal lesik az őserdő nesztele jeleit, néha felegyenesednek, ilyenkor mokasszinok surrannak be a ledöngetett farakások mögé. 300 spanyol és sok ezer indián. Éjfél. Egy muskéta megszólalt. A csendben huhogás hallatszik, a jelet körbeadják. Egy trombita beletép az éjszakába. Riadó! Adeléte fegyveréhez kap. Sandoval nyugtatja. Megesik, nagy uram. Most újból kemény és fekete lesz az arca. Egybe bújik a hírhozókkal, kiállítja a csapattesteket. Az udvari ember nézi. Ez az esetlen kicsit dadogós extremadurai fickó, akire odahaza nem bízna rá két közvités sem. Egyszerre hadvezérré válik, térképről olvassa a hegyláncokat, oldalba kapja lovát, neki könnyedén odaveti. Velünk tart, nagy uram! Alderete felhajtja kezén a csipkét, megmarkolja kardját, és arra gondol, hogy tán 15 éve lehetett, amikor utoljára megvillant kezében, valamerre Spoleto alatt. Mérhetetlenül fekete este. Az indiánok állathangokkal tájékozódnak, számukra mindennek neve, íze, színe lesz. A fákja felvillan, ott találja magát 20 veterán lovas közt, amint ismeretlen célok felé rohan. Sűrűbb lesz a levegő, mintha minden korty lehelet vérrel és sárral lenne beszegezve. Kövek és nyilag zuhatag a koppan a felemelt pajzson. Elül a lándzsa, a lószeme ijetten és kidagadva repül neki a rémületnek, a lándzsa is lát, csak az ember tekintete vak, egyszerre meleg, puha lökés, valaki halkan feljajdul, egy nyíl beletalálta a könyök vasa közé, feltépi, meleg és maszatos nedvesség kúszik végig alsó karján, lova viszi a többi lóval együtt, egyszerre kigyúl valahol egy kunyhó, egy szálfát elkap a tűz, sötétben futó, parittyázó, félőrdögök, tolkoszorúi, egy ló térdre rogy, felsegítik. Sandoval leveri a vért és port magáról, összeszedik a holtesteket, az arany és ezüst lefejlik róluk, a tollakat bedobják egy kosárba. Alderete liheg és irtózik mindentől, amit lát, és mégis mérhetetlenül szép ez. Egy kardnyi élet, régi lovagok módjára, semmi másért, csak önmagáért. Minden ütés elevenet talál. de minden ütés halálos ellenségtől ered. Két lovas vérbe borult fejjel zuhan a kötözőpadra, egy gyalogosra már hiába adják fel az utolsó kenetet. Nagy ütközet volt-e, Sandoval uram? Kegyelmességed még nem szokta meg, nekünk minden éjszakai kenyerünk. Hálát adunk a mindenhatónak, ha könnyűszerrel elkapjuk az éjféli támadóktorkát. Most megyünk át a legnehezebb vidéken. Másnap úri kíséretével elhagyja a csapatot Aldarete, hogy Hernando Cortés városához még nappal érhessen el. Mint királyi követét úgy fogadta Texcoco határában 24 ágyú lövés. A város kapujában heroldok álltak, mögöttük végtelen sorokban indián harcosok. A város vakított a napfényben, fehér stukkófalai, széles vidám utcái granadát juttatták ezébe. Az Albaycin negyed felé, amint elhajlik az út, az Alhambradon megett. Így lovagolt be kíváncsian és cinikusan Alderete, amerre mutatták az utat. A böjtölő réti farkas csodálatos palotájának elejében várt őket Pedro de Alvarado és Olmedo atya. Vezették felfelé a széles, magas lépcsőfokokon, melyeket zergelábú emberek kövezhettek ilyen meredekre. Amerre ment, a katonák leejtették előtte az alabárdokat. Vajon rebellis kalandort kell-e fékezni császári szóval, vagy hatalmas komédia-e csak ez, olyanféle, melyet fabábukkal játszanak tűnő időkből a vásárosok? Texcoco urainak termében fogadta Károly követét Cortés. Egyszerű, dísztelen fekete ruháján láncot sem hordott, csak udvarának nemesei ragyogtak ékszerek tömegében. Arca, mint sápat idegen világ, úgy emelkedett ki a többi közül, elébe ment, megfogta két kezét, megölelte. Szembenéztek. Aldarete magasabb volt, de Cortés megnőtt az őt körülvevő fényben, és szeme ráfutott az idegen ábrázatára. Pillanat dolga, igen-e vagy nem? Barátom lettél, vagy vádolni jöttél? Kézen fogva úgy vezette az alacsony aranytámlájú szék felé, mely ott állt kettőjük számára, és e felett csak egy hatalmasabb, tollakkal átfűzött, aranyhálóba burkolt trón állt üresen, mely Texcoco fejedelmét illeti. A kacikák ujjukkal megérintették a földet, és utána újra homlokukhoz vitték. Még sohasem látott egyszerre ennyi drága követ, sehol még ennyi aranyat. A díszruhák káprázatos fényében repkedtek a tollak, lándzsák gombja, kővel szegélyezett fakardok markolata. Fülbevalók és ajakkarikák közöttük spanyol tisztek hatalmas láncaikkal, barétforgókkal, övcsatokkal. Hol volt hát a Noche Triste? A borzalmas éjszaka, melyről annyit meséltek Veracruzban, s amely alatt elnyelődött a császári ötöd, és elnyelődött Hernando Cortés mindennemű diadala. Most itt ül királyi palotában, ura az uraknak, kezenyomán kiteljesül a világ. A kíséret mélyen bókolt egymás felé, Aldarete urai kíváncsian szemlélték-e dúsaranyú, koppotruhás spanyolokat, akiknek arca teli barázdát, sepphelyes veteránokat mutat. Kint megszólaltak a kürtök bevonult fejedelmi méltóságában fekete virág. Texcoco nagyjai mélyen földig hajoltak előtte, ezek voltak, akik meghódoltak, a spanyol pártiak. Aldarete maga előtt magas, tolkoszorús alakot látott, aki tört, de érthető spanyol szóval mondta feléje az Isten hozottot. Az udvari ember kétkedett benne, vajon nem jár-e a komolyság határán, ha fejet hajt-e vad indián fickónak, begörbíti térdét, mint otthoni fejedelmek előtt, leemeli mélyen fövegét, hogy tolba-porba seperjen, és így vár, míg kegyesen nem mint a trónon ülő, hogy felengedhet. Átmentek a kápolnává alakított kis terembe, ahol a főbb tisztek, s néhány megkeresztelt indián nemes úr végighallgatta a Szent Mise áldozatot. A második evangélium után felengedett az áhítatos csend, halk, beszélő csoportok alakultak, s természetes volt, hogy Cortés vendégét a kis, oldalról nyíló dolgozószobának berendezett termecskébe vezeti. Most egyszerre lefakult róla imperátor máza. Előre engedte vendégét, kínálta, heveredjék melléje, a bőrrel bevont lócára megtöltötte jéghideg kakaóval poharát. Nézték egymást, elapadt az udvarias szavak áradata. Cortés felült, kezét Alderete kezére tette. Kegyelmedben barátomat tekintem. Úristen látja indulataimat, Don Hernando. Kegyelmed fényes, békés Toledóból indult el, ahol kezébe adták árva fejemet. Mondhatták, hogy én lázadó, pártütő, sehonnai ember vagyok, aki nem érdemli meg Carlos urunknak kegyelmét. Ha beszéltek rólam, alig ha beszélhettek másként. Kegyelmet követei a felséges úr színéig jutottak. Kegyelmed írást küldött, és én Don Carlostól választ hozok. Esedezem, közölné velem misszióját. Kegyelmed ne lásson bennem udvari embert, aki, mint Jób könyve mondja, édesen hordozza szájában a gonoszságot, melyet elrejt az ő nyelve alá. Én, Don Hernando, míg átjöttem a nagy vízen, és míg átjöttem a kegyelmed városából, Veracruzból, míg ideértem, Sandoval táborán át ebbe a városba, mely szebb és hatalmasabb, mint Carlos legtöbb városa, magam is sok mindent láttam. Nem kell, hogy kegyelmet szerénykedjék. Én látom, hogy vezérkapitány uram hitünk és Hispániánk javára nagyot művelt. Köszönöm kegyelmednek, hogy megadja nékem a titulust. Vajon ez Don Carlos tudtával történik? Legfelségesebb urunk kegyelmedet főkapitányának tekinti mindaddig, míg nem történik ellenkezője. Úgy gondolnám, olyasmi, ami igazat adhatna a vádaknak, hiszen tudja kegyelmed, nem újság, hogy ezt is azt is beszélik Hispániában. Ha nem lenne kegyelmed mellett egy-két barátja, Olivares grófja és Bezsár hercege, kegyelmességet bírám. Vizsgálhatja tetteimet, és vizsgálhatja számadásaimat. Láthatja. Bal kezem csonkját, két ujjam veszítettem alig fél esztendeje. A bal karom majdnem béna, alig bírom mozgatni, a jobb lábam húzom, mert egy nyíl gyalázatosan elsebezte. A fejemen gennyedősebb volt, most javul kevéssé, de ha dörzsöli a vasfazék, kiújul. Amikor leszáll az este, meg-meglátogat a hideglelés harmadnaponként. Panaszkodjam tovább kegyelmednek? Mindez uramnak nagyobb dicsőségére történik, nem a magaméra. Urunk bizonyára meg fogja hálálni. Én nem kívánok semmi hálát. Csak hagyják, hogy végezhessem nehezen szerkesztett plánumaimat. Mi még mindennek elején vagyunk. Utam eddig diadalút volt. Sandovalnál volt éjszaka csetepaté, de itt csak hódoló urakat, indián fegyvereseket láttam, sehol ellenséget. Kegyelmed már itt mindent leigázott? Ha kinyújtom a kezem, szép tiszta idő van. Kegyelmed láthatja az ablakból Tenochtitlánt. Úgy mondják, 200 000 emberre van összevonva annak, akit a mi nevünkön én csak császárnak nevezhetek. Fiatal, most lépett Moctezuma trónjára, nem hisz babonákban. Látta százával tetemeinket a szörnyű éjszakában. Kegyelmessége tudja, mi az 200 000 harcos? Én 800-at magammal vagyok, és abból alig 250 veterán van, akivel együtt indultam Kubából. A többi, Velázquez emberei, Narvéz emberei, ide csődült kalandorok, Kubából, Jamaikából átszivárgott szerencsevadászok. És a tlaxcalaiak, akikre támaszkodnék. Kegyelmed ügyesen forgatja ezeket a vadakat, de vajon vigyáz-e, hogy ne nőjenek fejére? Ha mindennek vége, le tudja őket szorítani szolgasorba? Don Juliano, ezek szövetségeseim. Én a szentírásra esküdtem nékik barátságot Tlaxcalában. Ezek engem sem rosszban, sem jóban nem hagytak még cserben. Nékem ezek nem szolgáim, hanem barátaim lehetnének. Hogyan szól a ma szerződés, nagy uram? Protokollumba vettük, hogy míg hívséges Don Carlos birodalmához mentesek minden adó és minden szolgaság alól, szabad polgárait Tlaxcalának, és ugyanolyan jogok illetik őket, mint amelyek Kasztília polgári rendjét. A nemesek pedig, csak nem gondolja komolyan magunk között, hogy ezeket a vadakat imígyen megtiszteljük. Értem kegyelmet szándékát, hogy használja, s csalogatja őket, amíg lehetséges, de magunk közt, Don Hernán, csak nem akarja úgy mondani, hogy ezeket lovagoknak, nemes uraknak rangjában tartja. Legkegyelmesebb uramat, Don Carlost kértem levelemben, hogy határozzon afelől, milyen rang illeti meg a meghódolt indián tartományok benszülött lovagjait, Kasztília és León nemesei között. Kegyelmed grófot meg Márkit akar faragni belőlük? Don Uliano, kegyelmeséged látta ma Ixtlikosztlik urat, a fekete virágot, aki keresztfiam lett, és utána kapta a Don Hernando nevet? Ő ma Tetszkokó jog szerinti fejedelme. Kasztília törvényei szerint vazallusa a római Szent Birodalom császárának, épp úgy, mint Milánó hercege vagy Mantua őrgróf ura. Kegyelmet barátja ennek a népnek? A szigeteken mesztelen vadakat ismertem, akik sem munkára, sem Isten igéjének befogadására nem voltak alkalmatosak. Úgy jöttem-e partokra, hogy azt hittem, e fajta sem különb náluk. Ma pedig látta, Don Uliano. Egy asztalnál eszem vélük, bevonom őket tanácsomba, harcosaikat tanítgatom, s szövetségeket kötök velük. Mi eljöttünk hozzájuk fegyverekkel. Ők védik országukat, mint vitéz és bátor népekhez illik. Én Don Carlos nevében viselek harcot ellenükben. Aki meghódol, szövetségesem, aki ellenáll, ellenségem. De nem tartom rabszolgáknak őket, és nem úszítok rájuk kutyákat, mint tették sokan mások a szigeteken. Kegyelmed még nem ismeri cirkumstanciáink sorát. Nem minden a hatalom és a fegyver, nagy uram. Néha egy szó többet jelent. Egyforma embereknek érezzük magunkat, barátok is lehetnénk, ha beszélni tudnánk egymással. De ezek bizony nehézkesen törik csak a spanyolt. Ebben is előjár az én szolgáló leányom, akinek Marina a neve, és akit kegyelmet talán látott már oldalamon. Már Veracruzban hallottam felőle, ne vegye sértésnek, de úgy hallám, kegyelmettől nem idegen. Martin nevű fiamnak anyja, akit atyám után kereszteltettem, és nem tagadom meg, ha bár indián anyja szülte. Látja, kegyelmed, enélkül a lány nélkül talán nem jutottunk volna Mexikóba. Talán ma sem lennénk a visszavezető úton. A katonák babonások úgy mondják, csak akkor mennek előre, ha Marina jön velük. Őt nem fogja a halál. Én nem hiszek ilyen mendemondákban, de kértem Don Carlost, hogy mérlegelje szolgálatait, bűnét és gyarlóságát, tudja be egyszerű állapotának is. Vegye az én bűnömnek. Őt magát jutalmazza, hogy emelje fel őt rangban Kasztília nemesasszonyai közé. Hogyan őrizik kegyelmed aranyát? A csatorna éhes volt a szörnyű éjszakán. Mint az indiánok mondják a maguk virágos nyelvén, eltátotta a száját. Az arany pedig ott csorog el a homok között, melyet folyók görgetnek a tenger felé. Ott van a bányákban, melyeket fel kellene tárni, ami itt, templomokban van, vert arany, szobrok, emléktárgyak, az alig valami abból, amit szorgos munkával meg lehetne kapni. Nékem magamnak alig-alig maradt. A tábori élet eszi az aranyat. Ha nem kapok ételt szépszerével, nem sarcolhatok barátságos területen. A morognak a katonák, fáradtak, éhesek, vagy hazamennének. Megint csak az én iszákom lesz szegényebb, de nem a császári felség tezerauma. Azt megőriztem, s boldog leszek, ha Godoy úrral és Duero úrral, akik itt most, kegyelmed érkezéséig, a Cézarea Mésztászt képviselték, mindezt átadhatom, mint a felség igazolt emberének. Most én kérdezem kegyelmettől, miként kívánja elhagyni Új-Hispániát? Hogy értsem a kérdést? Én odaadhatom az aranyat, mely megilleti Carlost, és hatalmas eszkortot hozzá, hogy elérje Véle békében és biztonságban Veracruzt. Aldaréte felugrott, folytott, és gőgös lett a hangja. Don Hernán Cortés, kegyelmed engem vénasszonynak, vagy könyvek fölé temetkező írnoknak gondol? Ha így értette, sértésnek veszem, s mint nemes ember, vérével törlöm le a sértést. Kegyelmed engem nem ítél méltónak arra, hogy lovagi kardommal szolgáljam legfelségesebb uramat? Kegyelmed Carlos szavát bírja. Én boldog és büszke vagyok, ha segítőtársul megnyerhetem, de ha kommandót akarna, kérem, legyen tekintettel tisztjeimre. Nemes urangú, nemes urak, egyike másik a bizony egyszerű szülők gyermeke. Van olyan is, aki talán rózsabokorban jött a napvilágra, nem ismeri sem apját, sem anyját. De ezeket itt már kicserezte az élet, a karjuk megszokta a kardot. Megkövetem, járatosabbak az itteni nehéz, éjjel-nappal való kegyetlen hadisorban. Nem kérek kommandót. Én arra kérem, tartson maga mellett. Én elfáradtam az udvari életben. Nem érzem célját annak, hogy flamand urak előtt udvaroljak. Kegyelmedék, miként ama legendás lovagok Amadis könyveiben új világban járnak. Én elkísérném. Cortés egy mézes pogácsát tört szét, lenézett a tóra, és a szája alig észrevehetően megremegett.